Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint azt egyházunk a mai vasárnapra, reminiszere böjt második vasárnapjára, igehirdetés alapjául kijelölt. Megírva találjuk az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 20. fejezetében, a 17-től a 24. versig a következőképpen. Milétoszból azután elküldött Efezusba, és magához hívatta a gyülekezet véneit. Mikor azok megérkeztek hozzá, így beszélt hozzájuk. Ti tudjátok, hogy az első naptól fogva, amelyen Ázsia tartományába léptem, hogyan viselkedtem közöttetek az egész idő alatt. Szolgáltam az Úrnak teljes alázatossággal, könnyek és megpróbáltatások között, amelyek a zsidók cselszövései miatt értek. Semmit sem hallgattam el abból, ami hasznos, hanem inkább hirdettem és tanítottam azt nektek, nyilvánosan és házanként. Bizonyságot tettem zsidóknak is, meg görögöknek is, az Istenhez való megtérésről, és a mi Úrunkban, Jézusban való hitről. És most, íme, én a lélektől kényszerítve megyek Jeruzsálembe, és hogy miért ott engem, nem tudom. Csak azt tudom, hogy a Szentlélek városról városra bizonyságot tesz, hogy fogság és nyomorúság vár rám. De én mindezekkel nem gondolok, sőt, még az én életem sem drága, csak hogy elvégezhessem futásomat és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól azért kaptam, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban. Ennek a mai szakasznak a különös hangsúlyát az adja, hogy az apostol búcsú beszéde. És nem csak az efezusi vénektől búcsúzik, hanem tulajdonképpen mindenkor keresztényeitől, így tőlünk is. Ezért igen értékesek lesznek ezek a szavak, és hangsúlyosak. Érdemes elolvasni az egészet is, a mostani ige hirdetés alapja csak a beszédének az eleje. Most erre figyelünk, és arra, ami itt most megjelenik előttünk. Mindjárt úgy indul a történet, hogy Pál idő híján nem tehet akkor a kitérőt, hogy Efezusba elmenjen, és talán a korábbi események is ellene szólnak annak, hogy most egy ilyen kunkort tegyen, hiszen emlékezzünk arra, hogy jelentős időt, mint egy 3 évet töltött Efezusban, végül pedig tulajdonképpen azért kellett távoznia, mert ott egy olyan forrongó hangulat tört ki, hogy az emberek megtértek Krisztushoz, őt követték, őt imádták az efezusi Artemis helyett. És ezért keltett aztán zavargás egy Demeter nevű ötvös, mert a keresztények nem vásárolták Artemis bálványaikat, és így a bevételüktől megfosztva érezték magukat. És döbbenetes most ez, hiszen az akkori görögök pontosan úgy viselkedtek, mint a mai görögök. Csak most az egész országra kiterjedően zúgulódnak. Hiszen hát nem épp úgy lázadnak? Egy örök emberi jellemző mutatkozik ugyanakkor, és ebben az értemben ez nem csak a görögökre val. Szerte a bajba jutott országokban tüntetnek az emberek. Pedig ott tulajdonképpen, most nagyon egyszerűen össze akarom foglalni, akkor azért tüntetnek, mert nincs pénz, azért tüntetnek, mert abba kell hagyniuk azt a fajta költekezést, ami a jövedelmüket megelőzi és felülmúlja. És persze azért most tüntetnek elvonások miatt, megszorítások miatt, de ahogy mondtam, nem igazi elvonásról van szó, inkább arról van szó, hogy a mondás is mondja, a takaróig kell nyújtózkodnia az embernek, és nem pedig hitelekből fönntartania magát. A Demeter pedig azért szervezett zavargást Efezusban, mert Pálék megrövidítették azzal, hogy az emberek már nem vásároltak bálványt tőlük. Talán lehet, hogy nekünk is utcára kellene vonulni, vagy a boltoknak inkább, ha úgy tetszik, mert az emberek kevesebbet vásárolnak, mint korábban. Most már ideje lenne többet költeniük talán, és ezért tüntetni? Hát ha belegondolunk, akkor tulajdonképpen Demeter is ezt csinálja. Azért tüntet, mert az embereknek valamire nincs szükségük. De azért vásároljanak tőle. Hát ennyire bele tudunk süppedni az anyagiakba. Hát lehet, hogy ez is az apostol fejében volt, hogy mondja, egy ilyen zűrös helyzetben nem lehet bensőséges búcsút venni az ottani gyülekezettől, tehát lehet, hogyha beteszi a lábát a városba, akkor egyszerűen hát nem tud mit tenni, és nem tudja elmondani mindazt, amit most itt mégis olvashatunk tőle. Hát minden esetre nem megy el. Tehát Efezusba siet is Jeruzsálembe, az évszakoknak megfelelően lehet hajózni, tehát nem az volt, hogy bármikor vonatra ülök, és legfeljebb a méteres hó lehet akadály előtte. Tehát nem tölt időt most ezzel a kitérővel, helyette üzen, hogy a vének jöjjenek el hozzá búcsút venni. 60 kilométer körül van a távolság, és nem autóbuszba kellett beülniük, meg autóba, hanem bizony az apostolok lován kellett megtenni a lábbusszal ezt a távolságot, ami elgondolkodtató azért tulajdonképpen, hogy miért nem mondták azt, hogy hát mi ennyit nem utazunk. Hiszen ma, amikor sokkal könnyebben mozgunk, ma egy ekkora távolságot nem szívesen teszünk meg egy ilyen alkalomért. Gondoljunk csak mondjuk arra, hogy mennyien lesznek majd vajon Budapest környékéről legalább azok, akik elmennek a már többször hirdetett júniusi reménységfesztiválra, és végképp hányan lesznek, akik visznek is egy barátot, ahogyan azt az akcióban hirdetik a szervezők, és ahogy itt is többször szóltam már. Vagy csak gondoljunk arra, hogy előttünk a választásoknál már múlt héten is elhangzott, hogy hiányban szenvedünk jelöltekből, és van olyan tisztség, amely pillanatnyilag üresen áll. Mennyire tudunk odaszánni Jézusért ilyesmit, időnket, energiánkat, oda menni, utána járni a dolgoknak, és nem csak várni azt, hogy érkezzen valami hozzánk. Hát megéri a fáradtságot ez a 60 kilométer? Persze kiki maga kell megválaszolja, és kiki maga kell, hogy megálljon feleletével Isten előtt. Az efezusi vének számára minden esetre nem volt kérdés, amikor Pál hívása megérkezett. Számukra világos volt, hogy érdemes megtenni ezt a 60 kilométer gyalog is, Efezustól Milétoszig. Nem kerestek mentségeket, kifogásokat, hanem egyszerűen útnak indultak, és örömmel találkoztak még egyszer utoljára az apostollal. A keresztény búcsúzásnak, különösen is egy szolgálattevő búcsúzásának ugyanaz a központi eleme, mint a keresztény életnek bármelyikünk számára. És ezt Pál apostol így foglalja össze, hogy bizonságtétel az evangéliumról. Éppen ezért érdemes feltennünk a kérdést magunknak is, hogyha nem is az efezusi vénektől kell majd elköszönnünk, de vajon milyen lesz majd a mi búcsúzásunk akár egy gyülekezeti közösségtől, akár a házunk népétől, hogy fogunk tudni búcsúzni, és mi lesz annak a lényege? Mai vasárnap neve a Zsoltár alapján reminiscere, emlékezz meg Uram, és most Pál is emlékezik és emlékeztet. Elmondja, hogy bizony az efezusi munkássága nem volt küzdelemmentes, és nem volt kikövezett út előtte, hanem bizony a zsidóktól is, és bizonyára másoktól is, hiszen a Demeter lázadást, hogy említettem, mutatja, hogy nem csak a zsidóktól. Szenvedett mindenféle üldöztetés, hátrányokat, nehéz volt az életútja, jól tudjuk, hogy mennyi mindennel járt apostoli szolgálata, még meg is kövezték egyszer, de börtönben is sokszor ült, és nem azért, mert valamiféle bűncselekményt követett volna, hanem egyszerűen csak azért, mert Jézust hirdette. Ezekre utal tehát az apostol, amit az efezusiak jól ismernek, és reménység szerint mi magunk is ismerjük ezeket, leginkább az apostolok cselekedeteiből, és ezért emlékezteti legelőször is arra a hövéit, hogy ő saját magát mindig az Úr Jézus rabszolgájának tekintette. Mert semmi másnak nincs helye valójában a gyülekezetben, azt mondja, csak annak, amivel Krisztus szolgáljuk. Azaz annak van helye, amit az ő parancsa, és nem pedig a magunk szándéka szerint cselekszünk. És ezt ecseteli az apostol, hogy bizony ez nehéz feladat. Hiszen a rabszolgának nem lehet saját akarata, teljesen urára kell hallgatnia, és minden az ő dicsőségét kell szolgálja. Hát erre emlékeztet most az apostol búcsúzása is. Nem álszent alázatoskodással vallja meg, hogy én ilyen alázatos szolga vagyok csupán. És az életét tekintve is látjuk, hogy ez az apostoli szolgálat végzés, ez bizony tényleg ilyen állandó, közvetlen életveszélyben is folyt, és rosszul tesszük mi magunk is tanítványként, hogyha másra akarunk tekinteni, és másra akarunk számítani, ahogy Isten ügye, úgy a tanítvány sorsa is bizony kockázatos, és ezek alapján mutatja meg az apostoli tekintélyt, hogy az ő apostolsága és ebből kifolyó tekintélye az ő alázatában jelenik meg, amilyen Jézusé is volt, aki teljhatalommal rendelkezik, és mégis indul a keresztre. Vegyük hát észre, hogy mi is csak úgy olvashatjuk és hallgathatjuk ezért Pál apostol vallomását, hogy közben állandóan Jézuson tartjuk a szemünket. Ő is arra figyel, hogy mit kapott feladatul, milyen szolgálata van, milyen szolga munkája van neki. Oda szánta magát erre a szolgálatra. Mondhatnám úgy is talán, hogy fanatikus volt Jézusért. Nem ismert megalkuvást akkor, amikor Krisztusról volt szó, más esetekben hajlandó volt kiegyezni, de egyébként pedig azt mondta, hogy ami Krisztushoz illik, azt követem és csak azt akarom. Sokan persze éppen ezért is acsarkodtak ellene, akár tehát a zsidók, akár Demeter, akár egyéb helyeken, gondoljunk csak bele, mennyi minden érte őt. Így van ez valójában mindenkivel, aki komolyan rászánja magát, hogy Jézus útján járjon. Azt kikiáltják konoknak, akár fafejűnek, szélsőségesnek, kompromisszumra képtelennek, de Krisztus szolgája mégsem ismerhet megalkuvást, hiszen e tekintetben Jézus maga sem ismert ilyesmit. Krisztus szolgájának nem két vagy még több ura van, hogy másokra hallgasson, hanem csak egyetlen. És ez nem az emberi elvárásokban, hanem Jézus Krisztusban jelenik meg. Éppen ezért is hangsúlyozza az apostol, hogy ő nem új tanokkal állt elő, ő csak azt hirdette, amit kapott maga is. Változtatás nélkül továbbadta. Nem módosította, vagy nem próbálta színesebbé tenni, ha úgy tetszik. Nem azon mesterkedett, hogy minél vonzóbb legyen az emberek számára, hanem egyszerűen a keresztény hagyományt őrizve adta tovább mindazt, amit Krisztusra tekintve kapott, akitől az egyház is kapta az élet igéjét. És ezt hirdette, mondja, akár nyilvánosan is, gondoljunk talán arra, amikor Atén főterén az ige hirdetését végzi nagy nyilvánosság előtt is, és akár gondoljunk arra, amikor megmondja, hogy házi közösségekben is végezte ugyanezt a szolgálatát, mondjuk arra a súlyos esetre is akár emlékezhetünk, amikor Eutikosz elaludva az ablakba ki is pottyant, akkor is egy háznál hirdette Isten igéjét. Mind a kettőt gyakorolta az apostol. És azt mondja, hogy ő hirdette és tanította az igét. Vagy szó szerint, úgy is mondhatnánk, hogy nyomatékosan magyarázta. Mert az alapos írás magyarázat az elengedhetetlen. Lehet, hogy sokaknak talán már ez túlságosan részletesnek, szőrszálhasogatónak is tűnik, de nem elég néhány ige hirdetést meghallgatni, hanem az is szükséges, hogy igyekezzünk egy-egy szakaszban leásni a mélyre. Akár ez könyvek olvasásával is tehető tanulmányozás révén is, hiszen ma már sokkal több lehetőségünk van, mint az apostol idején, akkor gyakorlatilag az lehetett tenni a téren, amit az apostolok élő szóban tanításként elmondtak. Minden esetre az ige hirdetés és a tanítás egymástól elválaszthatatlan, akár össze is olvadhat a kettő, és éppen ezért is szomorú az, amikor a tanítás, a Biblia óra létszámát tekintjük, és sokkal alatta maradunk egy ige hirdetés Isten tisztelet létszámának. Nem azért szomorú ez persze, mert mondjuk üres lesz egy terem, hanem azért, mert a hitbeli növekedésnek a feltétele az, hogy ebben az ige hirdetésben és a tanításban rendszeresen részesüljünk. A hit ugyanis elsorvad ismeretek nélkül, és ismeret nélkül persze a hit is maga halott. Az ismeret pedig megeleveníteti a hitet és korszerűsítheti, ha úgy tetszik, értelmessé és hasznossá minden napokban is alkalmazhatóvá teszi. Az apostol a gyülekezetek hitét erősítette hát, ismereteiket gyarapította az ige hirdető és tanító munkájával. Így is összefoglalhatjuk amúgy az apostoli üzenetet és az evangélium lényegét, hogy az a megtérés, amit kiemel az apostol, hogy ő a megtérésről és a Krisztus hitről beszélt, és erre igyekezett másokat is elvezetni. Ezek azok a hasznos tudományok, amelyeket terjesztett. És ezért foglalja össze, hogy semmit sem hallgattam el, hanem mindent hirdettem zsidóknak is, görögöknek is, nyilvánosan is, házanként is, minden módon. Ő felajánlja tehát az embereknek Isten kegyelmét, a megtérést, az ige hirdetést, mert tudja, hogy ennek van haszna az ember életében. Hadd idézzek egy írásmagyarázót, Pál apostol tovább lép már, és látja a maga előtti pályát. Szegény, szerencsétlen Pál. Milyen kár, hogy nem ismerte a pozitív gondolkodás erejét. Ő szenvedett és meghalt Krisztusért, pedig sok mindentől megóvhatta volna magát, ha tudatosította volna, hogy Istennek az az akarata, hogy ne szenvedjen. Hiszen ha valaki szenved, az csak azért van, mert nincs elég hite, vagy nem elég odaszánt. Szegény, szerencsétlen Pál. Remélem tudjátok, hogy most csak vicceltem. Fejezi be az idézetet. Igen, magyarázó, ami hát azért lehet számunkra is érdekes, hiszen látjuk, hogy merre tart az apostol, és hát látjuk persze azt is, hogy Jézus merre tart, hiszen a böjti úton azért is vagyunk most ebben a pár hétben. Hát Jézus is elindult Jeruzsálembe, és nem véletlen bizonyára, hogy Lukács is párhuzamba állítja, hogy Pál apostol is most már abba az irányba szegezi a tekintetét, amerre számára, ha nem is a fizikai vég, de mégiscsak az apostolok cselekedeteiben, leírt eseményekben a vég következik, a fogság és nyomorúság. És hát így állítja viccesen szembe az írás magyarázó azt, amit sokszor tehát ilyen pozitív gondolkodásként mondanak az emberek, és szinte erőltetnek minden helyzetben. Hát az apostol egész más formában ragadja meg ezt a pozitívumot. Ő nem abban mondja, hogy hát akkor csak el kell nekem szépen képzelni minden jót és szépet, és az majd megvalósul, hanem azt mondja, hogy én tudom, hogy ez vár rám. Erről tesz bizonyságot a Szentlélek lépten nyomon, és egyébként nem sokkal később a következő fejezetben konkrétan Agabosz prófétát Pál apostolról, hogy bizony ő rá kötél, illetve hát most összekötözött kezére értve, tehát ha úgy tetszik, bilincs vár, és nem pedig valami szép, vidám életfolytatás. De rámutat tehát éppen ezért ez az idézet, hogy mennyire eltér a mi emberi bölcsességünk az isteni bölcsességtől. Tegnap láttam a Szövetség című családi bibliai vetélkedőt, talán mások is látták. Egyik kérdése az volt, hogy miért kellett Józsefnek és Máriának Betlehembe mennie. Két lehetőség közül kellett kiválasztani a helyeset, a profécia miatt, vagy pedig népszámlálás miatt. Talán tudunk-e kapásból válaszolni rá? És vajon jól tudunk-e válaszolni rá? Miért kellett Pálnak Jeruzsálembe mennie? Miért kellett Jézusnak Jeruzsálembe mennie? Vagy éppen miért kellett Jézusnak Betlehembe megszületnie? Vannak a történelemnek külső eseményei, amelyek a betű szerinti választ megadhatják a kérdésekre. Így világos volt az is, hogy a műsorban melyiket fogják helyesnek elfogadni. De a külső események nem képesek feltárni a lélek szerinti választ. Nem tudom, hogy a vetélkedő készítőiben, a kérdés kitalálójában egyáltalán megfogalmazódott-e a probléma, de az biztos, hogy nem oldotta meg ezt a problémát. Hiszen végső soron miért is kellett Betlehembe menni? A lélek szerinti válasz nem a pénzéhes császár adórendeletét jelöli meg. Hiszen a proféciák már réges-rég évszázadokkal Augustus császár születése, sőt a római birodalom születése előtt megadták a választ. Isten rendezte a dolgokat akarata szerint, az ő terve miatt, a korábban adott proféciák miatt kellett Jézusnak már Mária hasában is elutaznia Betlehembe. És ezért kellett aztán Jeruzsálembe mennie, még ha ott a kereszthalál várta is, és ezért kell most Pál apostolnak is Jeruzsálembe mennie. Pál sem érthető, az ő magatartása sem érthető, ha csak a betű szerinti választ tekintjük. Hiszen ha már tudja, hogy fogság és nyomorúság várja őt, Hát akkor el kell halasztani az utat, el kell szaladni ezzelől, menekülni kell, hát őrizze meg magát a bajtól. Tegyen le róla akár végleg, ha az szükséges. A jeruzsálemieknek szánt adományt más is elvihette volna minden bizonnyal. Csak hogy őt a lélek hajtja. Lélek szerint kell elmennie, mert ott Istentől rendelt bilincsek várják. És ezért tesz a lélek városról városra bizonyságot, a ráváró sorsról, ahogy említette maga Bosz is a következő fejezetben ezt megteszi. Tisztában van az apostol az eljövendő sorsával, persze ezt nem a csillagokból olvasta ki, hanem a lélekre hivatkozik. A lélek tesz neki bizonyságot, akár külsőleg a proféták által, lehet, hogy több is volt ilyen, aki ezt elmondta neki, de másikor a belsőleg, a Szentlélektől meggyőződve is tudja, hogy neki ez a feladata. Nem véletlen Jézus is arra biztatja a tanítványait, hogy vállalják, ha kell, a mártír sorsot is. Azt mondja, a világon nyomorúságotok lesz, de bízzatok, én legyőztem a világot. És ezért bejelenti tehát az apostol, mint egy a missziónak a végét, a maga missziójának a végét, és átlép a passióba. Így kapcsolódik össze a keresztény élet két vonala, a misszió és a passió. És ezért tekinti magát úgy, mint nem majd a nagy tanács, vagy éppen a helytartó fogját, hanem azt mondja, hogy ő tulajdonképpen a Szentlélek fogja. Nem menekülhet el ebben az értelemben a rendeltetése elől, amit Isten elvégzett már, nem is akar ez elől kitérni. Azt mondja, hogy ezek a dolgok engem nem érdekelnek, nem törődöm vele. Nekem csak az a fontos, hogy elvégezzem a futásomat. Se az efezusi zavargás, se a Jeruzsálemben ráváró fogság, se a hajdani megkövezése, vagy a sok bebörtönzése nem érdekli igazán. Itt az evangélium és annak szolgálata érdekli. Ebben a mostani búcsújában is. És erre figyel, ezt mondja, küszködik, mint ahogy tudjuk, Jézus is küszködött már korábban is, aztán végső fázisban a Getsemáné kertben is. Nem boldogan és vidáman megy Pál apostol sem mondva, hogy hát ezt én meg nem is fogom érezni, hanem azt mondja, hogy nem törődök vele, akkor sem, ha nyomorúság vár rám, akkor sem, ha ez nekem szenvedéssel fog járni. A sátán, ahogy Jobb könyvében is olvassuk, azzal intézel minket, hogy hát az ember mindent megad az életéért. Emlékezzünk csak, hogyan kísérti aztán Jobbot. Pál meg most azt vallja meg, hogy nekem az életemnél is drágább az, hogy Jézushoz tartozzam. És ezért törekszik engedelmességre Isten iránt. Példát ad arra is ezzel a mostani beszédével, hogy ezt hogy vállalja föl, meg arra is, hogy milyen is a keresztény búcsúzkodás, a keresztény beszélgetés. Nem a napi eseményeket tárgyalják meg, vagy az időjárást elemzik, és nem valamiféle barátkozás értelmében bájcsevegnek, az elválás szomorúságán sírnak, hanem mindent igazából az evangélium fényében tekintenek. És ezt elgondolkodtató, mert vajon mi tudunk-e így beszélgetni? Hát miről beszélgetünk mondjuk barátokkal, ismerősökkel találkozva? A tavasz közelettét tárgyaljuk ki, a megszorításokat, a válságot, a hétköznapi élet nehézségeit, a pénzszerenséget, hazai és nemzetközi politikát beszéljük meg, vagy az evangélium ügyét. Egy szóval úgy is mondhatnánk, hogy pletykálunk, vagy inkább prédikálunk. Nem arról van szó persze, hogy most világi környezetben, mikor miről beszélgetünk, vagy egy rövid valakivel való találkozásban tudunk-e ilyet, hiszen itt most nyilván egy hosszabb búcsúzás van, egy alkalom, nem csak összefutunk az utcán két percre, de nyilván hosszabb időt töltenek együtt az apostol és a vének. És egy másik sajátossága ennek a történetnek, hogy ez tulajdonképpen egy gyülekezeti alkalom. Most nem a missziót erősíti Pál apostol abban az értelemben, hogy pogányoknak, még nem keresztényeknek prédikál, hogy megtérjenek, hanem most mondhatnám így, hogy ez a belmisszió, amikor az egyházon belül igyekszik erősíteni a sajátjait, és ezért is különleges ez a mai ige szakasz, mert tulajdonképpen ez az egyetlen, amikor Pál apostol belső beszédét halljuk a keresztényekhez. Azt persze halljuk, hogy tanított, és beszélt nekik is napról napra, estéről estére, de hogy mit tanított, azt Lukács máshol nem részletezte, most a tartalmát is elárulja nekünk. Tanuljunk tehát Pál apostoltól, aki a lélek kényszerítésével indul Jeruzsálembe. Tanuljunk Páltól, aki a halálra is el van készülve Krisztusért. Tanuljunk Páltól, aki a búcsúkönnyek között sem magát sajnáltatja, hanem a maga szolgálatát igyekszik Krisztusra tekintve elvégezni. Amen. Imádkozzunk. Add, Urunk, hogy amikor hívsz, akkor legyen bennünk készség indulni, akár kilométerek tucatjait is megtenni a te szolgálatod és az evangélium érdekében. Add, hogy az apostolhoz hasonlóan mi is alázattal szolgáljunk téged, semmit sem elhallgatva abból, amit ránk bíztál. Kényszeríts minket is lelkeddel, hogy ne a veszélyre, a nehézségre gondoljunk, hanem egyedül a te szolgálatodra. Add, hogy az, amit te bízol ránk, még életünknél is drágább legyen számunkra, és minden körülmények között bizonyságot tegyünk kegyelmed evangéliumáról. Amen.